Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A magyar nyelv és irodalom, a magyar mint idegen nyelv és a földrajz írásbelikkel megkezdődtek a 2023-2024-es tanév őszi érettségi vizsgái. A jelentkezési adatok alapján idén ősszel csaknem 200 intézményben több mint 20 ezeren érettségiznek. Rozgonyi Ádám beszélgetett erről Brassói Sándorral, az oktatási hivatal elnökével.
Most a őszi úgynevezett október-novemberi vizsgai időszakban vagyunk, amelyikre még a diákoknak augusztus vége, szeptember eleje időszakban kellett jelentkezniük. Ja, mind az őszi, mind a tavaszi időszakban igazából a teljes vizsgatárgyi palettából választhatnak a jelentkezők, tehát amikor jelentkeznek a vizsgai időszakra és vizsgákra, akkor eldönthetik azt, hogy milyen vizsgatárgyból, milyen szinten, milyen típusú vizsgát kívánnak tenni. Nyilván a két vizsgai időszak súlya, mértéke nem azonos, hiszen a május-júniusban jellemzően a végzős középiskolások növelik meg a vizsgázói létszámot mindig mindegy ilyen közel 70 ezer fővel a normál vizsgákon felül. Így viszont az őszi időszakban kevesebb a vizsgázói létszám. Most a jelentkezési számok alapján, mert közel 21 ezer fő fog érettségizni, pontosan a 20.524 vizsgára jelentkező személynek a regisztrációját vette, rögzítette a hivatal, és ezek a vizsgázók kicsivel több mint 23 ezer vizsgát tesznek majd le. Tehát ebből az látszik, hogy itt a vizsgázók legtöbbje az egytárgyas vizsgázó, esetenként néhányan két vagy több tárgyból is tesznek, de ezek a őszi vizsgaidőszakok jellemzően arra szolgálnak, hogy azok, akik könnyíteni akarnak a május-júniusi öttárgyas érettségiükön, tehát végzős diákok lesznek majd jövő év tavaszán, azok bizonyos tárgyakból hoznak előrehozott vizsgát, vagy korábbi vizsgájuknak a szintjét emelik meg egy újabb vizsgával, vagy javítanak ezeken. Mostani vizsgaidőszakban is azt látjuk, hogy majdnem közel a fele az ilyen előrehozott vizsga, tehát teszem azt, egy gimnazista tanuló esetében földrajzból, kémiából, drámából és így tovább, tehát sorolhatnak sok tárgyat, amiből vagy idegen nyelvből hoz előre érettségi vizsgát, és hát nyilván vannak olyanok, és ez se kevés, mint egy 21-néhány százalék a vizsgázóknak, akik szinten előtt tesznek, tehát tettek korábban egy középszintű vizsgát érvényesen, és most pedig úgy döntenek, hogy a felsőoktatási felvételi miatt nyilván szükségük van egy emelt szintű vizsgára, és mivel ezt középszinten mondjuk jól teljesítették, és jól tudják a tananyagot, vállalják azt, hogy emelt szintre mennek ősszel, és ezzel kvázi megszerzik azt a többletpontrendszert is hozzá, amelyiket az adott felsőoktatási intézmény majd adni fog. Tehát ez a mostani, mint egy 20.524 érettségiző egyébként nem az ország egészében vizsgázik területileg és intézményileg, hanem az erre kijelölt vizsgázó intézményekben. Ezeknek a száma azért ilyenkor mindig kevesebb, mint a májusi, amikor itt több ezres vizsgabizottságról van szó. Most összességében egy 247 érettségi vizsgabizottság az, amelyik a vizsgákban november végéig fog közreműködni. Úgyhogy ezen a héten mennek a közép- és az emelt szintű írásbeli vizsgák, és november második hetétől majd a emelt szintű szóbelikre kerül sor, és november utolsó két hetében pedig a középszintű érettségi vizsgákat teszik le a vizsgázók.
És ha jól tudom, ez az utolsó érettségi vizsgai időszak, amikor még a korábbi vizsgakövetelmények szerint vizsgázhatnak a jelentkezők.
Így igaz, tehát az érettségi vizsgának a feladat struktúráját, a vizsgaleírásokat, a vizsgakövetelményeket, ezt az érettségi vizsgaszabályzat és az alapján kiadott úgynevezett részletes vizsgakövetelmény rendszer határozza meg. Az oktatási hivatal ez alapján állítja össze mindig a feladat lapokat, az írásbeli feladat sorokat, vagy a központi tétesorokat, szóbeli feladat sorokat. Most 2023 őszén záródik le az a tartalmi tantervi szabályozási periódus, amelyikre épült az előző évek vizsgaidőszaka. Így 2024 májustól változik a követelményrendszer. Nem minden tárgy esetében igaz ez, de bizonyos tárgyak esetében azért változni fog, hogy a hivatal erről is folyamatosan tájékoztatást ad a honlapján a vizsgázóknak, és segítjük azt, hogy majd a következő vizsgaidőszakban erre vonatkozóan kellő tájékoztatást kapjon minden vizsgázó, de valóban most még ebben sem volt változás, tehát a mostani időszak, hogy így fogalmazzak, a megelőző évek szabályozási medrében folyó vizsga típusok mentén szerveződik, ahol a vizsgázókat a vizsgafeladatok mentén igazából meglepetések nem érhetik.
A fiatalok részvételiségére épít az UNICEF immár 5. alkalommal meghirdetett Rajtad áll a jövőd című programja. A szakközépiskolások ezúttal is 4 témában gyűjthettek ötleteket társadalmi problémák megoldására, mondta el a program szakmai koordinátora. Csibi Zsuzsanna szerint meglepő, hogy a legtöbb pályázat a lelki egészség és az oktatás körülményeinek javításáról szól. Imre Júlia interjúja.
Ez a kezdeményezésünk a magyarországi szakképzésben tanuló 14 és 22 éves kor közötti fiatalokat célozza meg. Elsősorban a fiatalok részvételiségére fókuszálunk. Ez egy nemzetközi program, a Rajtad áll a jövőnk, amit Magyarországon kívül több mint 30 országban indít el az UNICEF, és a célja, hogy a fiatalokat arra bátorítsuk, hogy a körülöttük levő problémákra, nehézségekre ők maguk találjanak megoldást a különböző szakértők, illetve szervezetek segítségével.
Ugye a fiatalok idén 4 témakörben nyújthattak be pályázatokat. Ez alapján mit mondhatunk el, hogy mik foglalkoztatják a leginkább a mai fiatalokat?
Alapvetően 4 témakört írtunk ki, amiben pályázni tudtak a fiatalok. Ez a már korábban is említett részvételiség, az oktatás-tanulás, a környezetvédelem és a lelki egészség. Nagyon meglepő módon a pályázatoknak több mint a fele a lelki egészségben érkezett meg a programba. Ugyanakkor elmondható, hogy annak ellenére, hogy a fiatalok a lelki egészséget jelölték meg, mint fő témája a pályázatuknak, azért minden pályázat alapvetően az iskolai problémákra keresi a megoldást, így minden pályázat az oktatást próbálja így kicsit előnyben részesíteni, illetve minden fiatal, aki pályázott, erősen képviseli a részvételiséget is, mivel hogy felmert szólalni és tenni szeretne az őket és a kortársaikat érintő problémákban.
És lehet-e tudni, hogy a lelki egészségen belül milyen ötletekkel álltak elő a fiatalok, vagy mi az, amiben ők javítani szeretnének?
Nagyon nagy számban a fiatalok megjelölték és rámutattak arra a problémára, amit már évek óta próbálunk hangsúlyozni az UNICEF-nél, hogy nagyon nagy számban fordul elő az iskolákban a kortárs bántalmazás, a kiközösítés. 3-4 olyan pályázatunk is van, ami ebben a témában próbálna segíteni, próbálna kialakítani az iskolában egy befogadóbb, elfogadóbb közeget különböző ötletek mentén. Ugyanakkor azt figyeltük még meg, hogy a legtöbb diák bár lelki egészségben pályázott, olyasmi dolgokkal jelentkeztek, ami például az iskola felszereltségét, vagy az általuk használható eszközöket is illeti, azon az elképzelés mentén, hogy ameddig az őket körülvevő környezet nincs olyan állapotban, addig ők sem tudnak tanulni, fejleszteni, kibontakoztatni a képességeiket.
És hogyha minden igaz, mostanra kiválasztották a 10 legjobbnak ítélt csapatot is. Mi vár most rájuk, hogyan folytatódik a program?
Múlt pénteken jelentettük be azt a 10 csapatot, aki a program további részében részt vehet. Ugye szeptemberben kezdődött el a probléma feltáró szakasz, ami október 13-mal zárult. Ez volt ugye az a szakasz, ahol pályáztak a fiatalok, és azzal, hogy lezárult ez a szakasz, és kihirdettük a 10 felvételt nyert csapatot, átléptünk a kutató munka időszakába. Most alapvetően október utolsó hétvégén fognak a fiatalok itt Budapesten részt venni egy felkészülő találkozón, ahol előkészítik a mentoraikkal, illetve szakértők segítségével a kutatómunkát. A kutatómunka egy 1 hónapos időszak lesz, amikor visszatérve az iskolájukba, folyamatos online mentorálás segítségével felmérik, hogy az általuk beadott problémát hogyan lehetne a legjobban megoldani, és ezt a kutatómunkai felmérést visszahozzák novemberben egy szintén 3 napos hétvégei rendezvényre, ide Budapestre, ahol pedig a problémára a megoldást fogják véglegesíteni mentorokkal, szakértőkkel, és november 26-án egy szakmai zsűri előtt prezentálják, akik kiválasztják azt az 5 csapatot, akinek lehetőségünk lesz magvető támogatást adni, hogy a megoldást meg is valósítsák az iskolájukon belül.
A Magyar Diáksport Szövetség az idei tanévben hivatalosan is elindította az Aktív Iskola programot. Tavaly 74 iskolában már tesztelték a programot, mégpedig 5 fontosabb beavatkozási pont mentén, mondta el a Magyar Diáksport Szövetség elnöke Balogh Gábor. Hozzátéve, a mozgásra ösztönző programokért kapott pontokat az iskolák be tudják váltani sporteszközökre, sportélményekre. A Magyar Diáksport Szövetség elnöke elmondta azt is, hogy a program megvalósítását biztosító belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium sportállamtitkárságának támogatása elengedhetetlen a programhoz. A program nagykövete a háromszoros olimpiai bajnok kardvívó Szilágyi Áron, valamint a fitness világbajnok Béres Alexandra. A Magyar Diáksport Szövetség elnökével Balogh Gáborral Kalapos Mihály készített interjút.
Talán azért lehet ezt mondani, hogy hivatalosan idén elindult az aktív iskola védjegyrendszer programunk, mert tavaly kipróbáltuk ezt 74 iskolában, hogyan lehetne egy komplex egészségfejlesztő programot indítani az iskolákba azért a célért, hogy a mindennapos testmozgás, a 60 perces testmozgás az meglegyen a gyerekeknek az életében, bármilyen aktivitási dologról is legyen szó. Mi ehhez ösztönözzük ezt a 300 iskolát, amivel most elindultunk idén, ehhez adunk nekik mindenféle olyan támogatást, amire nekik csak szükség lehet. Tehát a diáksport hálózatokon keresztül egy komplex éves munkatervet készítünk ezzel a 300 iskolával, 5 fontosabb beavatkozási pont mentén. Az egyik ilyen beavatkozási pont az iskolai testnevelés, ott a fittségmérés a mindennapos testiben, hogy hogyan tevékenykednek. A másik beavatkozási pont a diáksport versenyeknek és programoknak, ilyen a diákolimpia például, vagy bármilyen iskolai sportfesztiválnak a megszervezése. A harmadik az a partnerségek kommunikáció kialakítása, tehát minden iskolának a környező önkormányzatokkal, szülői, családi közösségekkel, cégekkel kell partnerséget, kommunikációt kialakítani. A negyedik beavatkozási pont halmaz az a olyan iskolai mozgásra ösztönző környezetet kell kialakítani az iskola környezetében, amivel az aktivitásra lehet serkenteni a gyerekeket, és az ötödik beavatkozási pont az pedig maga a diáksport önkéntesség, tehát hogy minden iskolába, akik aktív iskola tagok, diák önkéntes csoportokat kell kialakítani, tehát a maga a gyerekek, az iskolából a kiválasztott gyerekek fognak különböző aktivitásokat szervezni a saját diáktársuk közegében. Ezen öt beavatkozási pont mentén van egy csomó ilyen indikátorunk, hogy mit is kell ezekben csinálni, minél több ilyet ellát egyébként egy iskola, annál több pontot kap tőlünk, mert egy védjegyrendszerbe, egy pontrendszerbe sűrítettük be ezt az aktív iskolát, és gyakorlatilag minél többet tesz a gyerekeknek az aktivitásaira egy iskola, annál több mindent tud a mi webshopunkba, a különböző ajándékok, tárgyak, sporteszközök és pénzt is, amit mi számukra meg tudunk adni, annál több ilyet tud majd felhasználni.
Magyarán az iskoláknak azért éri meg ebben a programban részt venni, mert mondjuk sok-sok sporteszközhöz juthatnak?
Például ezért. Azért a sporteszköz talán a legmarkánsabb kérdéskör ebben, mert mi megkérdeztük az összes iskolát, akivel kapcsolatban vagyunk, hogy számukra mi lenne az a kapott lehetőség, amit mondjuk tőlünk elvárnának a programban cserébe, és gyakorlatilag ők mondták el, hogy mire lenne nekik szükségük. Valaki táborozni akarja vinni a gyerekeket, valaki képzésekhez szeretné hozzájuttatni a tantestületben lévő tanárokat, valaki egyébként sporteszközöket szeretne, ebből volt egyébként a legtöbb.
Van erre egyébként elég forrása a Magyar Diáksport Szövetségnek, hogyha netalán tényleg nagyon aktívan dolgoznak az iskolák?
Nagyon fontos, hogy ilyen jellegű program, amit ilyen szinten honorálna, vagy ismerne el valaki, ilyen még nem volt a magyar iskolarendszerben. Tehát azt kell, úgy kell elképzelni a Diáksport Szövetségnek a tevékenységet, hogy a Diákolimpia, ami egy nagyon ismert 35-36 évre visszanyúló rendszer, amellett nekünk ez az aktív iskola az, amiben gyakorlatilag reggel 8 órától délután 4-ig tudjuk a gyerekeknek, a fiataloknak az egészséges életmódra való ösztönzését megtenni egy tantestülettel, egy iskolával közösen. És igen, a forrásunk az elegendő, és itt kell megköszönjem Pintér Sándor miniszter úrnak és Schmidtán Nemnek is a segítségét, mert megkaptuk azt a fajta éves támogatást, amiből ezt a 300 iskolának a segítségét meg tudjuk adni. Mi egy webshopot hoztunk létre, ami forrás lehetőségeinkhez mérten, és ebből minél többet, ahogy elmondtam, minél több dolgot csinál meg az aktivitásáért az adott iskolában a tantestület, annál több ilyen értékes segítséget és támogatást tud tőlünk megkapni.
Ugye az egyik ilyen beavatkozási pont, amit említett, hogy támogatja ez a program a testnevelés tanító pedagógusoknak a szakmai fejlődését is. Hogy látja, szükség van erre?
Én azt gondolom, hogy A legnagyobb erénye ennek a programnak, hogy a Diáksportszövetségnek nekünk van egy diásporthálózatunk, tehát a mi éves költségvetésünknek egy nagyon nagy részét mi emberekre költjük. Tehát, hogy nálunk tényleg olyan szakemberek dolgoznak, akik tudják a különböző diásport programokat és az aktivitásainkat levinni helybe az iskolákba. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ezen diásporthálózati tagjaink segítségével valóban tudjuk fogni a kezét ezeknek az iskoláknak és segíteni őket. Én azt látom, hogy minden iskola szeretne ezért tenni, mert láthatóan sajnos azok az egészségügyi mutatók és vittségi mutatók, amelyek jelen pillanatban vannak Magyarországon, hát beavatkozásra van szükség. Itt most már az utolsó utáni pillanatban vagyunk. Az, hogy a gyerekek napi 60 percet mozogjanak ebben a korosztályban, ez egész egyszerűen elengedhetetlen. És mi a mindennapos testnevelésen kívül, mi vagyunk azok a diásport szövetség, aki az összes szakmai programot az iskolai környezetbe be tudjuk integrálni. Tehát igazából az akarat megvan, azt látom az iskolákban, segítséget kell nekik adni, és fogni kell a kezüket támogatólag ezeknek az iskoláknak, akik tenni szeretnének. Mi 300 iskolát tudtunk a jelenlegi költségvetésünkből most behozni ebbe a programba, de azért keresünk további támogatókat és együttműködő partnereket, hogy ez bővülni tudjon. Minden évben szeretnénk plusz 100 iskolát egyébként beengedni az Aktív Iskola 4-1 programunkba.
Ez a 300 iskola hány gyereket fed le egyrészt? Másrészt, ha jól tudom, vannak azért nagy követei vagy arcai is ennek a programnak.
Így van, ahogy mondtam, hogy támogatókat is keresünk, és most már vannak is támogatóink. Nagyon fontos az, hogy olyan példaértékű emberek álljanak a program mellé. Egyébként ezt a munkát ezt nemrég kezdtük meg, és azt már el tudom mondani, hogy Béres Alexandra és Szilágyi Áron a nagykövetei az Aktív Iskola programnak, és több mint 100 000 gyerekhez jutnak el az ő üzeneteik, hogy mennyire fontos ez a napi 60 perces testmozgás. És igazából az, hogy egyfajta térképet, egyfajta iránymutatást tudtunk adni az iskoláknak, hogy nézd, úgyhogy eleve lementünk helybe. Megnéztük az összes iskolának, hogy milyen lehetőségei vannak, mi az, amiben hiátusuk van, hiányosságuk van, mi az, amiben előre tudjuk őket segíteni az előrehaladásban. Ezt most mind látjuk 300 iskolánál, és így, hogy egy pontos útvonaltervet adunk az iskoláknak, így nagyon nagy energiabefektetés, de meg tudják csinálni az iskolák azt, hogy az ottani gyerekek azok biztos, hogy nagyon-nagyon jó kis aktív fiatalkor tudnak ott az iskolai környezetben megtenni. Ez a legfontosabb dolog, mert amikor azt gondolom, szülőként is iskolaválasztásban vagyunk, akkor ne csak azt lássuk, hogy a kompetenciamérések alapján mely iskolák tesznek meg nagyon sokat, és melyek vannak élen, mondjuk fogalmazzunk így Magyarországon, hanem lássuk azt is, hogy aktivitás szintén, tehát hogy gyerekeknek a sportolásáért, az egészségért, az aktivitásáért mely iskolák tesznek a legtöbbet. Erre mi egy ugye egy rangsort dolgoztunk ki, lesznek itt arany, ezüst és bronzfokozatú iskolák, akik minél többet tudnak tenni ebben a dologban, és a nagyköveteken keresztül pedig azt gondolom, hogy és a támogatói cégeken keresztül azt gondolom, hogy az országos ismertsége, tehát hogy minél több emberhez eljusson ez a program, azt gondolom rajtuk keresztül ez megteremtésre tud kerülni. Nagyon fontos, hogy mi nem elitiskolákat kerestünk. Tehát itt nem is sportiskolákat toboroztunk, hanem itt minden az egész országot teljes mértékben lefedő, leginkább általános, de középiskolák is, tehát mondjuk 70%-ban általános iskolák és 30%-ban középiskolák vesznek részt ebben az Aktív Iskola programban, és már rengetegen jelentkeztek, hogy szeretnének csatlakozni. Nekik azt tudom üzenni, hogy a következő évben lesz lehetőségünk arra, hogy plusz 100 iskolával növeljük az Aktív Iskola 4-1 programban résztvevőknek a számát.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszonthallásra!